Így szól hozzánk Isten igéje. Uram, mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. Oda dobtál minket, mint vágójuhokat, és szétszórtál a népek közé. Potom áron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Minden nap szidalmaznak engem, szégyen borítja arcomat, a gyalázók és a káromlók szava miatt, az ellenség és a bosszúálló miatt. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg szövetségedet, szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le ösvényedről. Pedig sakálok tanyájára üsztél minket, és a halál árnyékát borítottad ránk. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és idegen Istenhez emeltük volna fel kezünket, nem vette volna észre Isten? Hiszen ő ismeri a szívnek titkait. Miattad gyilkolnak minket naponta, vágó juhoknak tekintenek. Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Ébredj föl, ne taszíts el végképp. Miért rejted el orcádat? Miért felejted el nyomorúságunkat és ínségünket? Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmatból! Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Siess segítségünkre! Válts meg minket irgalmatból. Amen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, áldjuk ezen a vasárnapon a mi Urunkat megtartó kegyelméért, azért, hogy 8 vasárnap templomi Isten tiszteleti szünet után újból találkozhatunk. Március 15-én tartottunk legutóbb templomi Isten tiszteletet. Áldott legyen azért is az Isten, hogy az interneten keresztül az ége és a Szentlélek által közösségben lehettünk egymással, és nagyon köszönjük minden testvérünknek, aki figyelemmel kísérte az Isten tiszteletet, felhívta erre mások figyelmét, továbbította azokat, vagy esetleg nyomtatott formában is megosztotta az ige hirdetéseket, az Isten tiszteletet. Így folyamatos volt a találkozás, csak másképp, most azonban átéljük, megtapasztaljuk. Noha jóval kevesebben vagyunk a szokottnál, hogy a személyes találkozásnál, a gyülekezet személyes összegyülekezésénél nincs több, ezt semmilyen virtuális világ nem pótolhatja. Az ige magyarázatok folyamatosak voltak tehát, és egy héttel ezelőtt a 44. Zsoltár első harmadáról szóltunk, amely egy lelkesítő ige volt, Isten magasztalásáról szól, ennek a Zsoltárnak az első harmada, amelyben felidézi a Zsoltáros az Isten szabadító tetteit, és ennek okát abban látja, Egyetlen egy szóban, hogy hát kedvelt bennünket, érdemteleneket, a mi Urunk, ebben a megmagyarázhatatlan csodában, és ezért magasztalja, dicséri az Urat, és Isten magasztalásából öröm és erő származik minden körülmények között. Ez a dicséret folytatódik ebben a zsoltárban, tehát ez a zsoltár továbbra is Isten magasztalása, Isten dicsérete, de egészen más módon. Szokatlan módon, nem azon a módon, ahogy mi azt megszoktuk, és ebben az ige magyarázatban röviden erre szeretném felhívni a figyelmet. A zsoltáros nehéz helyzetben van, itt a 10. verstől egy fordulatot tapasztalunk, és a zsoltáros a nehéz helyzetét részletezi Isten színe előtt. Úgy, ahogy Jeremiás a síralmaiban őszintén kitárja a szívét, mint szenvedő ember, mint szenvedő gyülekezet az Isten előtt, ahogy Jeremiás bátorított is bennünket erre, hogy önts ki, mint a vizet, a szívedet az Úr előtt. És egy nagyon fontos üzenet ez, hogy Istent lehet úgy is dicsérni, hogy merünk emberként megállni előtte a magunk bajaival, nyomorúságaival, egyéni és közösségi értelemben egyaránt, akár egy olyan intenzív, eltúlzott reflexióban is, amit ebben a zsoltárban tapasztalunk, hogy Uram, én így élem meg ezt a nehéz helyzetet. 16 jelzőt sorol fel a zsoltáros, amelyben részletezi őszintén az ő emberi érzelmei tapasztalatát, szinte perbe száll az Istennel, hogy miért vetettél el bennünket, oda dobtál bennünket, olcsón, gyalázatossá lettünk, szóbeszéd tárgyává, halál árnyékának völgyében járunk, sakálok vesznek bennünket körül. Sorolja vég nélkül, szinte belefáradunk, de igenis Istent lehet így is dicsérni, hogy Uram, most én ebben az állapotban így élem meg a nehéz helyzetemet. Merjünk őszintén emberként is odaállni az Isten elé. És ebben az őszinteségben ott van az az örök emberi kérdés, amelyet nehéz helyzetben a hívő ember is megfogalmaz magában, még a szégyellé is, hogy miért, Uram? Nem értem. Miért engedted, Uram? Nem látja teljes összefüggéseket a zsoltáros. Sőt, azt mondja, hogy hát miért, Uram, hát mi ezekben a nehéz helyzetekben is, meg végig hűségesek voltunk hozzád, hűségesek voltunk a szövetségedhez. Hát idegen isteneket nem tiszteltünk, ahogy parancsoltad, ha tiszteltünk volna, akkor te tudtál volna ezekről. Dicséri az Urat, az őszintességével a zsoltáros meri feltenni a miért kérdéseket, nem képmutató, Isten színe előtt nem játszik szerepet a zsoltáros. Ugyanakkor meg kell állapítanunk azt, hogy a zsoltáros őszinte, de nincs igaza. Nem jól látja a helyzetet. Nem jól látja sem önmagát, sem a helyzetét, sem az élő Istent. Lehetünk őszinték, ez is az Isten dicséretnek egy formája, de ebben az intenzív reflexióban egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan fogalmazunk, és sok esetben nincs igazunk. Az őszinteség nem egyenlő azzal, hogy igazunk van. Sőt, ebben az intenzitásban, ebben a felfokozott lelki állapotban a zsoltáros eltúlozza mindazt, amiben van, nem helyesen néz önmagára, a helyzetre és az élő Istenre. És mint minden zsoltárban, itt is látjuk, tapasztaljuk a fordulatot, amiben ott van az üzenet. A zsoltáros egyszerre csak befejezi ezt az intenzív emberi reflexiót, és ez kegyelmi állapot, elkezdi másként dicsérni az Urat. Az Úrhoz fordul. Eddig is az Isten színe előtt volt, de nagyon emberi módon. Most pedig az Úrhoz fordul segítségért. Így fogalmaz, így kiált fel, hogy ébredj fel, Uram! Serkenj fel! Szinte megrázza az Istent, hogy ébredj fel, Uram, ébresztelek, Istenem, nézz rám, te hozzád fordulok, mert egyedül te tudsz segíteni. És elmondhatjuk, hogy itt a zsoltáros kegyelmi állapotban van, mert csak a felébredt ember, a már hitre jutott ember, Isten felébredt népe tud az Úrhoz fordulni, kiáltani segítségért. És amikor az ember így az Úrhoz fordul, akkor ez az intenzív, eltúlzott reflexió abba marad. Figyeljétek meg, ha az Úrhoz fordulunk, bármilyen helyzetben vagyunk is, megnyugszunk, lenyugszunk. Az örömeinket, a sikereinket nem értékeljük túl, és a bajainkat sem. Isteni összefüggésekben kezdjük el látni a dolgainkat, a helyzetünket, az örömöket, a bajokat, a kapcsolatainkat, az élő Isten cselekvését. Megnyugszik a zsoltáros az Úrhoz fordulásában, abban marad az eltúlzott, intenzív reflexió. Itt azt is mondhatnám, hogy baj az, ha az ember nem reflektál a dolgokra, az eseményekre, a történésekre, a másik emberrel, az Istennel való kapcsolatára, de az is nagy baj, amikor folyton reflektál, amikor szünet nélkül reflektál, amikor nem tud megnyugodni, amikor nem tud igazából az Istenhez fordulni a kezdeti kétségbeesés után, és nem tud az Istenre hagyatkozni, és átélni ezt a megnyugvást, amit egyedül csak az élő Isten adhat. És ebben az Úrhoz fordulásban a zsoltáros már látja helyesen a saját helyzetét. És szeretném, hogyha ezen a két soron elgondolkoznánk. Újra mondom a zsoltárt, nem tudom részletesen magyarázni, de szerintem részletes magyarázat nélkül is érteni fogjuk ezt a gyönyörű két sort, amelyben ismét mondom, már helyesen látja a zsoltáros az Úrhoz fordulásában a helyzetét. Lelkünk a porba hanyatlott, testünk a földhöz tapadt. Hát ez az ember alapállapota, kell ezt magyarázni. Hát mindannyian ebben a világban, Isten nélkül különösképpen ezt éljük át, hogy a lelkünk hanyatlik egyre inkább, hogy sokszor vagyunk szomorúak, sokszor vagyunk kedvetlenek, hogy az élet terhei, súlyai ránk ülnek és agyon nyomnak bennünket. Ahogy talán említettem, már nagyon megmaradt bennem, amikor egy számomra tisztelt és hívő ember azt mondta, hogy az intelligens ember csak depressziós lehet. Persze, ezt úgy mondta, hogy nem csak intelligensek vagyunk, hanem hívők is, tehát tovább lépünk ezen. De itt erről van szó, hogy a lelkünk hanyatlik, porba hanyatlik, a testünk a földhöz tapad. Ez a test, a zsigereink minden, mert élni kell, mert enni kell, mert inni kell, mert egészségesnek kell lenni, mert vágyaink vannak. A földhöz tapadunk ebben a testben, és testben, lélekben megváltás után kiáltunk. Hogy a zsoltáros is megváltás után kiált, a legszebb sora ennek a zsoltárnak, hogy ébredj fel, Uram, serkenj fel, siess segítségemre, és válts meg irgalmatból. Igen, így is lehet dicsérni az Urat. Őszinteségben is, egy túlhajtott reflexióban, de aztán dicsérve úgy, hogy az Úrhoz fordulunk, megnyugszunk és helyesen látjuk a saját helyzetünket, amiben vagyunk, és aztán dicsérjük az Urat megváltásért fohászkodva, és azért, hogy Jézus Krisztusban ez a megváltás, és ez már az új szövetség üzenete, a miénk. Dicsérni az Urat a megváltás csodájáért, amely ezt a földi életet is megújítja. És itt van igazából az örömhír, hogy a lelkünk a porba hanyatlik, de van élő Istenünk, megváltó Urunk, aki nem hagy bennünket ebben az állapotban, aki a lelkünket megeleveníti, aki a lelkünket felüdíti az ő közelében, már itt ebben a világban, és aki az erőtlen testünket is megerősíti, és aki az egész embert, a testet és a lelket megváltja, és megőrzi az örökké valóság számára, és az az örökké valóság, ahogy mindig elmondom, betölti ezt a földi életet. Mi a megváltás tehát? Az Isten segítségének a maximuma. Ő az, aki segít, az élő Isten segít. Valóságos, teljes, végérvényes megoldással segít. Irgalommal, kegyelemmel segít, a Jézus Krisztusban segít. Megváltott emberek vagyunk. Erre hadd mondjak egy nagyon egyszerű példát. Kerítést festettem a napokban. 12 éve nem jutott ilyen világi hívságokra időm, de nagyon élveztem. Mégpedig horgonyzott lemezkerítést festettem, és tudjuk, hogy a horgonyzott lemezen a rozsda már nem üthet át. Festeni csak azért kellett, hogy szebb legyen, hogy színesebb legyen, hogy elevenebb legyen a horgonyzott lemez. És a festék rátapadt a horgonyzott lemezre. Ahogy mi rátapadunk, ráhagyatkozunk az Isten Krisztusban közölt megváltó szeretetére, kegyelmére, amin a halál rozsdája végérvényesen nem üthet át. Ez a megváltás. És egy személyes bizonyságtételt hadd mondjak itt el szűk körben a kedves testvéreknek. Igazából még ezt így talán soha nem mondtam el, és remélem, hogy mindenki számára érthető lesz. Én kisgyerekkoromtól kezdve templomba járó, igen hallgató ember vagyok. Hálás vagyok az Istennek azért, hogy a megváltás Krisztus evangéliuma az, ami engem már gyerekkorom óta megszólított. És én ezért lettem lelkipásztor, hogy a megváltás evangéliumát, amely beragyogja ezt a földi életet, felüdíti a lelket, megerősíti a testet és megőriz bennünket, hogy a megváltás evangéliumát hirdessen, mert ez az egyház szolgálata, ez az egyház speciális küldetése, ez a lényeg. Ezt kell hirdetni vasárnapról vasárnapra, ebben kell erősödni, hogy aztán hétköznapokban lévő emberként a szolgálatban Isten dicsőségére és sokak javára megállhassunk. És természetesen tudtam, hogy egy lelkészi szolgálat sok másból áll. Hogy a lelkészi szolgálat intézmény fenntartás, hogy a lelkészi szolgálat építkezés, hogy a lelkészi szolgálat közösségteremtés, hogy a lelkészi szolgálat programszervezés, és mind gyönyörűséges. De eszköz, amely amely a célt szolgálja, a megváltás evangéliumát szolgálja, amely ránk bizatott. A menedzsment az egyházban csak ezt a célt szolgálhatja, hogy a megváltás örömüzenete bizatott ránk. És nem tudok egyetérteni azzal a tendenciával, és örülök, hogy megöregedtem, mert ez már nem az én világom, hogy az egyház egyre inkább egy menedzsment egyházzá lesz, amelyben már az ige hirdetés, a megváltás evangélium, a tisztelet a kivételnek már nem számít, ha számítana is, valahogy mindent bedarál az építkezés, az intézményfenntartás, az adminisztráció, a bürokrácia, a szervezés, ami hangsúlyozom lényeges, fontos, a lelke az egésznek, de nem üti ki a lényeget, a megváltás evangéliumának a hirdetését. Persze, amíg tehetem, örömmel hirdetem, és veletek együtt képviseljük a megváltás evangéliumának az örömi hírét minden fontos szolgálatban, amit teszünk, de azért imádkozva, hogy mindig, minden mozdulatunkban, minden cselekvésünkben, minden szolgálatunkban átüssön a lényeg. Dicsérni az Urat őszintén, hogy aztán dicsérhessük az Urat úgy, hogy hozzáfordulunk és megnyugszunk, és aztán dicsérhessük őt a megváltás evangéliumáért, amely megáldja, boldoggá, értelmessé teszi ezt a földi életet, és a lényeggel ajándékozza meg az egyház szolgálatát is. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Áldunk téged, jóságos Istenünk, megtartó kegyelmedért, a találkozás lehetőségéért. Köszönjük, hogy te megbocsátod minden bűnünket, meggyógyítod minden betegségünket, megváltod életünket, kegyelemmel és irgalommal koronázol meg. Hálát adunk neked, Urunk, hirdetett ígéd üzenetéért, az evangéliumért, a te szabadításodért a Jézus Krisztusban. Valljuk, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék tetőlát száll alá. Fogadd el, amikor ezért önmagunkat ajánljuk fel, a te dicsőséged, fele barátaink javára, szolgálatára, egyházad és országod építésére. Erősíts meg bennünket ebben, lelked által. Közben járó könyörgést mondunk egymásért, gyülekezetünkért, népedért, az elesettekért, hazánkért, az egész világért, és a következő személyes találkozásért. Hallgass meg minket, Urunk, élő Istenünk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.